job's not finished. Job finished? I don't think so.
Not two, not three, not four, not five, six.
Van & Dodo Podcast, ahol hat podcaster összeállt egy közös balhéra.
I'm thinking I'm back!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, itt a Van & Dodo Podcast 12. adásunkhoz érkeztünk. Itt van velem Mr. Pink, én pedig Blond vagyok. Szevasz, Pink!
Szia, köszöntöm én is kedves hallgatókat, és köszöntelek téged is.
Mi a helyzet? Hogy érzed magad itt a szezon első hónapjában, amikor utoljára adásban voltál, akkor azt mondtad, hogy nagyon jól érzed magad, ez az első fordulónál történt. Remélem azóta is nagyon jól érzed magad.
Azóta még sokkal-sokkal jobban. Végre nincs itt velünk Mr. White, úgyhogy beszélhetünk komoly kosárlabdáról az NBA szarakodás helyett, úgyhogy beszéljünk egy kicsit az NCAA-ről, illetve a normális kosárlabdáról, mert én tegnap kim voltam a Szedeák Kecskemét NB1-es bajnoki fordulón, és egy zseniálisan jó mérkőzést láthatunk. Inkább izgalmas volt, mint jó, de tényleg küzdöttek a srácok, hajtottak, volt brusztolás, igazi centermunkák, félhorgók, középtávoli...
Zónák,
középtávoli tempók, hosszú kettesek úgy, hogy a tripla vonalra ráléptek, és amúgy az volt a slusszpoén, hogy a végén egy ilyen egylabdás meccs alakult ki, mert mínusz 10-ről másfél perccel a vége előtt elkezdett fölállni a Kecskemét három nagy triplának köszönhetően, és még dobhattak a végén is az egyenlítésért, de az sajnos egy ótvar nagy tégla lett, és a slusszpoén az volt az egészben, ami miatt be akartam ezt mindenképp hozni, hogy egyből eszembe jutott az, amikor a Miami-ban még ott voltak LeBron és elkezdett hazamenni a közönség, mert hogy itt is elindult hazafelé a közönség mínusz 10-nél, és végig azon szurkoltam, hogy Isten csak érje valahogy utol a Kecskemét, a Szegedet, és legyen hosszabbítás, mert úgy röhögtem volna, hogyha nem engedik vissza azokat, akik elindultak haza ugyanúgy, ahogy a Miami meccsén annó, nem tudom, hogy te arra mennyire emlékszel.
Ja, megvan, ilyenek ezek a divat szurkolók, csak Miami-ban meg tudom érteni, mert ott rohannak a South Beach-re, nem tudom, Kecskeméten a cifrapalota elé rohannak, vagy. Ilyenkor a távozó szurkolók.
Na, beszéljünk egy kicsit az NCAA-ről. Várod már majd a szezon kezdetet?
Persze, már nem sokára kezdődik.
Megvannak a kiszemeltjeid? Van valaki, akit nagyon fogsz figyelni?
Abszolút, és White-nak is üzenem, hogy alig várom már az első fordulót, ahol még a legjobb csapatok is ilyen második divíziósok ellen játszanak, mert egyszer egy sérülésből neki egy ilyen első fordulót sikerült kifogni, amikor ágyhoz volt kötve, és ezért nézett ilyen első fordulót, de amikor erre emlékeztettem, akkor azt mondta, hogy legközelebb, ha ilyen történik, inkább a született feleségeket nézné meg ötötszörre. Úgyhogy akkor rá is térhetünk egyébként a valódi témáinkra, tehát ugye az in-season tournament első fordulója ment le tegnap éjjel, ma hajnalban. Mesélj nekünk, Pink, egy kicsit erről a tornáról.
Igen, ugye itt azt kell tudni, hogy alapvetően 6 csoportban, 3 nyugati és 3 keleti csoportban vannak rakva a csapatok. Kedden és péntekenként lesznek a meccsek november 3 és 28 között, kivéve jövő hét kedden, mert a választások miatt akkor nem lesz forduló Amerikában. Utána a negyed döntő, középdöntő, ezek mind beszámítanak az alapszakaszba, és egyedül a döntő az, ami nem fog számítani az alapszakasz meccsek közé. Az első helyezett játékosai $500,000 kapnak minden játékos, illetve egy kupát fognak majd kapni, és a döntő az meg Las Vegasban lesz majd. Úgyhogy igazából így nagy vonalakban ennyi, amit tudni kell, hogy mind a 6 csoportnak a csoportgyőztese jut be a Elite 8-be, és ehhez csatlakozik még a két legjobb második mindegyik konferenciából, és akkor így fog kialakulni az Elite 8, utána pedig a Final Four lesz Las Vegasban.
Igen, és mit tapasztaltál tegnap a ocsmány vagy szép pálya festésekről, új mezek mutatkoztak be, mit gondolsz erről az egészről így első ízlelésre?
Vegyesek az érzéseim. Vannak baromi jó mezek, meg baromi jó pályák, meg vannak szerintem ótvar gányak. Ami nekem már így nagyon kirakta a biztosítékot, hogy szépen fogalmazzak, az összes piros pálya nézhetetlen, tehát hogy innentől kezdve nem azt fogom nézni, hogy melyik meccs érdekel, hanem melyiknek a pályáját fogom tudni elviselni egy órán keresztül, hogy visszanézzem, mert egyszerűen a piros pályák azok számomra vállalhatatlanok voltak, kiégették a szememet, illetve a Denvernek a nagyon sötét része a pályának az nálam zavaró volt, én nem mindig láttam a labdát. Ami nagyon tetszett, hogy az Indiánának ez a Bahamának a zászlajára emlékeztető pályája. Ez szerintem baromi jól nézett ki, ez nagyon vicces.
Pont ezt a meccset láttam, úgyhogy örültem is neki, hogy úristen, ez a pálya tök jól néz ki, és például egy Milwaukee az mennyire ocsmá, vagy hát ilyen semmilyen, vagy ilyen borzalmas.
Igen, a Milwaukee pályája tök unalmas volt, de számomra azért nem volt olyan gáz, mert ott meg nem zavart. Egyáltalán nem zavart. Tehát azt a meccset tök nyugodtan végig tudtam nézni, anélkül, hogy picit is zavart volna a pálya. Úgyhogy nekem az a pasztál jobban bejött, még úgy is, hogy tök unalmas volt. Az Oklahomájé még amúgy baromi jól nézett ki, csak annak is az a sötét sáv a közepén ott kicsit elveszik a labda. Én amit így pluszba behoznék, hogy nekem tetszene, hogyha ezt mondjuk fehér labdával játszanák ezeket a meccseket, vagy valami neonsárgával, vagy olyannal tudod, ami így nagyon elütt, mert igen, ezekbe a pályafestésekbe azok úgy nagyon kiugranának. Én főleg a fehért javasolnám, mert az minden pályára jó lenne, és sokkal föltűnőbb lenne a játékosok kezébe a labda.
Igen, és én picit azt éreztem egyébként, hogy ezzel legalább annyira a játékosokat akarják spanolni, hogy más pálya, más lesz, uh-huh, hogy talán ők próbálják meg inkább azt átérezni, hogy ez egy kicsit más most, nem is inkább annyira a nézőknek, mert hát azért nyilván mindenki fel tudja fogni, hogy itt egy tornamérkőzés van még akkor is, hogyha ugyanolyan lenne a pálya festés, de talán a játékosokra próbáltak hatni, és amúgy elég szoros meccsek voltak, meg te írtad nekem tegnap, miután én kisorsoltam a napi kis random meccsemet, hogy neked a Halliburton nélküli Pacers az nem igazán szexi, mert ehhez képest ugye Halliburton is játszott, és a Clevelandből is mindenki visszajött, szóval én ezt az egy meccset láttam, de ebből az volt a benyomásom, hogy mint hogyha mindenkit megpróbálnának, akkor itt most egy picit játszatni. Nem tudom, hogy te ezzel mennyire értesz egyet, vagy sem.
Szerintem Halliburton lehet, hogy amúgy is visszatért volna. Igazából nekem az a meglátásom így elsőre, hogy nyilván a játékosokat egy kicsit spanolta, de alapjáraton szoros meccsek voltak, emiatt nem is alakult ki ez a föladás egyik edzőnél se, tehát nagyon nem volt garbage time egyik meccsen se, és amit én gondolok, aztán lehet, hogy ez tökre nem igaz, hogy jelenleg még ez a srácoknak egy alapszakasz mérkőzés, de hogyha majd elkezdünk eljutni a harmadik, negyedik mérkőzésekhez, ott már el fogják kezdeni egyre komolyabban venni, hogy bejussanak a Elite Eight-be, illetve a Final Four-ba azok a csapatok, akik addig jól állnak.
Hát ugye főleg ez a padvégi játékosoknak lehet akár fontos, vagy én beszélgettem egy edzőbarátommal, és ő azért felhívta arra is a figyelmemet, hogy itt azért az edzői stáboknak sem mindegy, hogy fel tudnak-e mutatni legalább valami részsikert.
Igen.
Az alapszakaszban. Tehát mondjuk, hogyha vegyünk egy Indiánát, vagy bejutnak a playoffba, vagy nem, tehát kontendernek nem tekinthetjük őket, de ha esetleg egy torna győzelem vagy döntőig elmennek, akkor azért az mégiscsak egy
igen,
részsiker a csapatnak.
Igen, ezt teljes mértékben adom. Ugye fociban van alapvetően ilyen kuparendszer, meg európai kosárban, és ott azért sokszor látjuk, hogy nem a bajnok lesz a kupagyőztes. Nyilván van, amikor annyira kiemelkedik a bajnok csapat, hogy ő megnyeri a kupát is, de tényleg a második, harmadik, negyedik helyen végeznek, ők azért sokszor rámennek a kupára, mert tudják, hogy ott tudnak olyan sikereket fölmutatni, amit a menedzsment, illetve a tulajdonosi kör értékelni fog. Szerintem még nincs jelenleg presztízsének az in-season tournamentnek ehhez, de ha ez jól fog működni, akkor egy 2-3 éven belül ennek biztos, hogy lesz tényleges hatása és ereje a csapatokra.
Én nagyon ellene voltam amúgy, vagy hát nem is az, hogy ellene, hanem így nem értettem, meg feleslegesnek tartottam, de most így valahogy a körítéssel együtt így bepromózással, a himnusszal, LL Cool J és a Roots, ugye rappelt a Mama Said Knock You Out egyik felújított változatát, és azzal, hogy volt ez a reklám, ahol Las Vegasban bankot rabolnának ugye a játékosok, engem most így egy picit úgy érzem, megfogtak ezzel, úgyhogy kíváncsian várom, hogy fog alakulni a folytatás, és remélem neked lesz igazad, hogy egyre-egyre élesebb meccsek lesznek, ha bár most is azért rengeteg jó elsőfordulós egylabdás vagy hosszabbításos meccs volt. Úgyhogy
kifejezetten szoros volt kb. Az összes meccs, és ha már himnusz, szerintem is baromi jó lett, de mivel te beszéltél az Indiánáról, meg te ugye az ő meccsüket láttad, akkor szeretném javasolni a nem hivatalos magyar himnuszát az Indiánának, amit a Benyó vágta Instagram oldalán, találtok meg a Mi vagyunk a Pacers. Baromi jó, hallgassátok meg, hallgass meg te is. Én, mikor ilyen rosszabb kedvem van, meg szoktam hallgatni, baromi jókat szoktam rajta röhögni. Csak ajánlani tudom az oldalt, meg ezt a himnusz minden Indiána szurkolónak.
Szuper, és hát akkor szerintem tovább is roboghatunk. Ugye úgy építettük fel az adásmenetet, hogy mindketten hozunk 3-3 olyan dolgot, ami az eddigi kezdeti szezonból megfogta a figyelmünket, vagy pozitív, vagy negatív irányba. És akkor kérlek, Pink, kezdte a tiéddel, hogy mi az, ami felkeltette az érdeklődésedet. Ez lehet csapatjátékos trend, akármi.
Az első, amit én szeretnék hozni, az pont azért, mert ma néztem a meccsüket, az Chris Paul a Golden State Warriors-ban, és az ő ott mutatott játéka, ugyanis zseniálisan hozza azt a szerepet szerintem, amit szántak neki, ez pedig az, hogy nem a köréjékkel kell neki jónak lenni, hanem amikor fölmegy a cseresorral, Moody-val, Cummingával, illetve akár Gary Paytonnal, akár ki a többi játékos a csapatba serítsa, akkor őket baromi jól mozgassa, minél jobban játékba hozza őket, minél több könnyű helyzetet kreáljonak számukra, és most is kiosztott 13 gólpasszt 0, azaz 0 darab eladott labdával, miközben ebből a 13-ból azt mondom, hogy szerintem én 10-11 az tényleg olyan volt, hogy konkrétan a passzal csinálta meg számukra a helyzetet, és ezzel a lassabb felállt ötöst tudja nagyon jól használni a Golden State, ami abban csúcsosodik ki, hogy hiába 1/21 triplája van Chris Paulnak, van mellé egy 9/0-as assist turnover ratio-ja, tehát hogy 9 gólpasszra jut neki egy eladott labda, és 9,5 plusz-minuszba vele a csapat, és van egy 15,6-es net ratingje, tehát konkrétan a cseresor az rajta áll, vagy buki, és ami eddig a Golden State-nek kicsit ilyen félő volt, hogy gyenge a padja, az Chris Paul úgy is meg tudja oldani, hogy ő neki még a pontok nem is jönnek egyszerűen a játékába. Mi van, hogyha még jönni is fognak a pontjai, mert akkor szerintem újra el lehet kezdeni hinni a Golden State-be. Én idén nem hittem bennük, de eddig, amit nyújtanak, baromi meggyőző. Na jó, mára a baromi szót el kell felejtenem, mert 8-adjára mondta, soha többet nem mondhatom ki ebbe az adásba, jó?
Szóval... Viszont felest minden baromi
után. Akkor itt figyelj, 2 órára nagyon csúnyán fogok kinézni. Igen, illetve Chris Paulhoz kapcsolódik, hogy Cummingával nagyon jól játszik össze, és közelkezdő szintű játékost csinál belőle, sőt, szerintem most már lassan jobban játszik, mint Looney a csapatban. Biztos, hogy ebben benne van Cumminga egyéni fejlődése is, de az, hogy Chris Paul adja neki a labdákat, az látszik, hogy hatással van az ő játékára.
Amúgy én is gondolkodtam, hogy a Golden State-et hozom, de végül nem hoztam őket, de engem is nagyon meggyőztek, viszont azért választottam egy más hasonló mérlegű csapatot, mert azért a Warriorsnak, hát nem is szerencsének mondanám, de nagyon jók voltak a clutchban, és az összes szoros meccsüket megnyerték. Igen. Jó, hát a Phoenix elleni az is végül is szoros volt, az első meccs, ott Draymond Green nem játszott, de ugye azóta, ugye a Kings-t megverték kétszer, ebből volt egy Klay Thompson meccsnyerő, illetve ugye most hajnalban is ugye Curry nyerte meg a mérkőzést nekik. És hát nekem baromira tetszik ez a Warriors, most meg én mondom azt, hogy baromira, úgyhogy átragadt rám is.
Bocsi.
Akkor is te iszol felest, ha én mondom, mert akkor baromi jó lesz.
Hát figyelj, akkor nem 2-re, hanem már 50-re kész leszek.
Ennyi. Szóval nézze meg szerintem mindenki azt a paszt, amit Curry feladott a tripla vonalon kívülre egy ilyen... nem is tudom, egy ilyen horogpassz volt körülbelül, és abból GP2 meg háttal érkezett az eliupra, és úgy húzta be, az valami elképesztően látványos volt. Tehát ilyet All-Star meccsen lát az ember, arra azt mondja, hogy ez nem volt rossz. Szóval ezért nem hoztam a Warriors-t, mert hogyha egy kicsit nem ennyire kegyes hozzájuk a szerencse, akkor ez az 5-1 lehetne akár 3-3 is, de megérdemlik a dicséretet. Igen. Abszolút, főleg azért, mert idegenben is tudnak nyerni, ami tavaly óriási problémájuk volt.
Igen, és ebbe én pont a Chris Paul szerepét látom, hogy nem esik össze a pad, amikor Curry leül, illetve nem csak Draymond Green szervezésére vannak ráutalva, hanem tényleg, mint egy igazi floor general, egy igazi generálisként irányítja a pályán a cseresolt Paul, és ez az, ami nekik hiányzott tavaly, emiatt estek mindig össze, hogy egyszerűen, ha elfogyott a kezdő, elfáradtak, akkor a cseresor nem tudott idegenben jó lenni, amit most hoznak Chris Paul-a. És ha már ezt a jelenetet kiemelted, akkor itt Holmgrenről egy mondatot hagy szúrjak be, hogy nagyon jó elől, extra szintet hoz, viszont hátul sokat alszik, mert itt is például ő aludt be teljesen, totál fölösleges volt kiváltani a fölfelé, és teljesen üresen hagyta maga mögött a zónát, ahova Gary Payton már mutogatott három másodperc, hogy add már a labdát, és akkor Curry fogta és oda is lőtte neki. Úgyhogy ebbe kell még Holmgrennek egy kicsit fejlődni, hogy nem aludhat így el. És te mit hoztál akkor?
Igen, az én első dolgom, amit hoztam, azért, mert nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre is, és még nem igazán beszéltünk róluk, az a Cleveland Cavaliers. Ugye 2-4-jel kezdték meg a szezont, úgyhogy az egyik legkönnyebb sorsolásuk van, már kétszer kikaptak az Indianától is. A támadásuk az valami borzasztó. 26. a támadó ratingjük az egész ligában, védekezésben közepesek, ott 16-ak. Net ratingben mínusz 5.2-vel állnak, ami 24. a 30-as ligából. Itt nem tudom, hogy mennyire kell félni ettől az egésztől, ami történik, vagy mennyire nem, ugyanis azért vannak sérüléseik, tehát Garland 2 meccset játszott összesen, Ellen 1-et, a most torna meccset, viszont ami nekem nagyon megdöbbentő, hogy szerintem a GM jól tette, hogy shooteröket igazolt, Max Strus és George Niang személyében, és ez eléggé beragadt ez a kísérlet. Strus 29%-kal dob kintről, és még ezt is sikerül alulmulni a George Niangnek, aki 23%-kal dob, és úgy 2-4 a Cleveland, hogy Donovan Mitchell így szép csöndben ilyen MVP számokat hoz egyenlőre, 33 pont, 2,4 steal, 5,4 gólpassz és lepattanó, mindezt teszi 53%-os mezőnymutatóval, majdnem 60%-os TS-sel és 39%-os triplával. Nekem úgy tűnik, hogy az Ellen Mobley páros így, mintha elfáradt volna, így együtt, tehát abszolút nincs terük. A plusz-minusz számok azt mutatják, hogy akkor muzsikál jobban a Cavs, hogyha Mobley centerben van. Szóval itt igazából az a kérdés, hogy aggódjunk, vagy ne aggódjunk, ki fogják-e rúgni Bickerstaffot, vagy ha játszhatnak rendes rotációval, az szépen rendeződik szerinted.
Hú, itt egyszerre több kérdést is föltettél. Szerintem nem fogják még kirúgni Bickerstaffot, ahhoz nagyon rosszul kell majd állniuk a félszezonnál, hogy alatta remegjen a pad. Amit viszont be kell látni, én ezt már az elejétől nem tartottam annyira nagy ötletnek, csak úgy voltam vele, hogy Mobleynak kell még idő, hogy megszokja az NBA-t, és azért nem baj, hogyha négyesben játszik, de én ezt az Ellen Mobley duót nem erőltettem volna már a kezdetektől se annyira. Én ma már nem hiszek a két klasszikus centeres felállásokban, illetve szerintem az, hogy Strass és Niang ilyen pocsékul dobjanak, az szerintem nem fenntartható hosszú távon, tehát ők azért bebizonyították éveken keresztül, hogy tudnak dobni. Szerintem itt most egy rossz időszak van, ebből majd ki fognak lábalni egy-két hét múlva, mert alapvetően ők tényleg a tökéletes kiegészítők ebbe a Cleveland Cavaliers-be, mert ilyen triplázókra volt szükségük. Én azért még megvárnám azt, hogy Garland is tényleg teljes értékűen visszatérjen, úgyhogy én még nem aggódnék a Cavs házatáján, be fognak ők indulni, lesz nekik jó sorozatuk, ha meg nem, akkor meg úgyis szét kell cserélni a Jarrett Allen Mobley párost, és szerintem Ellen fog menni.
Szerintem is Ellen, nekem lenne is egy célpontom a Memphis,
igen.
De majd meglátjuk.
Igen, őket akartam én is mondani, hogy ha eszük van, akkor a Memphisnél most kezdenének rámenni, amíg még olcsón meg lehet szerezni Jarrett Allent, mert nem működik a csapat. Hogyha el fog kezdeni Garlanddal meg a triplázókkal menni a csapat, akkor biztos, hogy Ellennek is az értéke följebb fog megint menni.
Jól van. Akkor halljuk a te második ilyen megdöbbentő tényedet.
Hát nekem ez igazából a második és a harmadik kicsit összefügg, mert nekem a második az Malcolm Brogdon, és az, hogy mennyire jó jelenleg a Portlandbe, kb. Tényleg a Shadon Sharp melletti fény az éjszakában Portlandben. Rajta bukott meg ugye a Clippers-szel való cserénk. A Bostonnak a cseréje a Clippers-szel, az rajta bukott meg, mert egy egészségi állapotban nincsen rendben. De most ehhez képest Malcolm Brogdon az eddigi meccseken 115 pontot dobott, 30 lepattanót szedett, és 32 gólpasszt osztott ki, és 4,2 plusz-minusz a csapat vele átlagba. Na most ez azért fontos, mert hogy rajta kívül Kamara az egyetlen, aki akár csak 2 egész pluszos plusz-minuszba lenne. A teljes bostoni pad, jelenleg áll 109 pontnál, tehát buknak 6 ponttal.
Mint a portlandi pad.
Nem, a bostoni padot bostoni akarom. Pad? Ja. Igen, a bostoni pad, hogy Brogdon egymaga 115 pontnál jár, a teljes bostoni pad 109-nél, Brogdon jár 32 asszisztnál, a teljes Boston pad 32-nél, és 30 lepattanónál jár, 76-nál a bostoni pad, de ebből egymaga szedett 26-ot Al Horford, és ebbe az a vicc, hogy ebbe benne van már az Indiana elleni kiütéses győzelem, ahol a pad vége is ilyen 17 meg hasonló perceket játszott, tehát hogy ott ráve a pad valami 30 vagy 40 pontot. Most gondold el, hogy anélkül milyen rosszul állna ez az összevetés egymással szemben.
Igen, és én több Portland meccset is elkaptam. Égésföld. Tehát amikor Brogdon a pályán van, akkor NBA csapatnak tűnik. Ha ő nincsen, akkor ez valami síralomház ez az egész.
Scoot Dominaton.
Most, igen, Scoot most nem játszott, hogyha jól láttam.
Igen, nem játszott.
És hogy ugye ő nagyon negatív, tehát neki nagyon sok időre lesz még szüksége. Én azt gondoltam róla, hogy egy kicsit NBA ready-bb lesz, de mindegy, én türelmes vagyok
irányító.
Vele. De ugye a Raptors-en is úgy tudtak nyerni, hogy ő kipontozódott a végén, és amikor nyernek, akkor egyértelmű, hogy Brogdon nyeri meg a meccseket, és ugye Shaedon Sharpe, akinek most elképesztő megmozdulásai voltak, ugye egy hosszabbításos meccsen megnyerték a torna és alapszakasz meccsüket, a már említett Memphis ellen, ami eléggé durva sztori, de hát most őket, hogyha én legalábbis nem hoztam őket, úgyhogy rájuk most annyira nem akarok kitérni, de jogos, hogy Brogdon nagyon úgy tűnik, mint aki egészséges.
Igen, a meccsről egyetlen egy momentumot emelnék csak ki, 102-97 volt az állás, 52,9 másodperc volt vissza, Zaire Williams zsákolt egy óriásit, ezzel lett 102-97, majd örömében addig csimpaszkodott a gyűrűn, hogy kapott egy technikait, és így tudott a Portland végül hosszabbítást kiharcolni, amit megnyert 113-115-re. Mennyire butának kell ahhoz lenned, hogy zsákolj egy nagyot, és utána kapj egy technikait csak azért, mert te húzóckodsz rajta.
Az a durva, hogy én is visszanéztem ezt a momentumot, és ez tényleg nem határeset volt, tehát gyakorlatilag mellkasig húzóckodott, tehát a gyűrű a mellkasánál volt, ezt úgy képzeljétek el. Tehát erre nem lehetett mást fújni, mint azt, hogy baznek, te csimpaszkodtál, technikai.
Igen.
Tehát
igen.
Én nem értem, amikor 0-6-tal, vagy 7-tel, vagy nem tudom mennyivel állt akkor a Memphis,
0-5,
és akkor most lett 0-6, hogy igen. Akkor egy ilyen, hogy a fenébe férhet bele egy, akárhogy is nézzük, még a peremjátékot.
Hát de nem az, jelenleg Zaire Williams nem peremjátékos sajnos a csapatban, tehát hogy
hát
annyira,
ez a baj.
Annyira el vannak fogyva. De komolyan, én lennék az edzője a Memphis Grizzliesnek, én oktató jelleggel a következő egy meccsre biztos, de lehet, hogy háromra nem nevezném Zaire Williams-t. Tehát, hogy ennyire buta nem lehetsz egyszerűen, hogy kapj egy technikát. Itt ugye az a szabály, hogy addig lóghatsz rajta, amíg balesetveszélyes szituáció van alattad. Azaz játékos fekszik alattad, vagy labda van alattad, akkor maradhatsz lógva a gyűrűn. És ez a barom elkezdett húzóckodni rajta. Tehát egyszerűen tényleg azt mondom, hogy ilyen oktató jelleggel ültessék ki, mert ez a vereség, ez rajta ment el. Egyszerűen nem adhatsz esélyt egy szoros végjátéknál, nincs ilyen, hogy te kapsz egy technikait, mert hülye vagy.
Hát igen, az mondjuk más kérdés, hogy ez a szabály is elég hülye, meg láttunk már hülye fújásokat erre, de ez abszolút nem
ezt
a határeset.
Ezt meg kellett adni.
Ez nem a határeset kategória volt. A Portland meg köszönte szépen, és behúzta a győzelmet, amivel ők meg valami 3-3-mal állnak, tehát az is azért elég komoly.
Jó, hát ez még a szezon eleje, tehát
jó,
ez
nyilván.
Majd le fog ezt tisztulni, szerintem rövid időn belül ez a portlandi helyzet. Menjünk tovább a te másodikodra.
Az én második tékem az egy játékos, méghozzá egy újonc, Derek Lively, Dallas Mavericks újonca, méghozzá abból a szempontból, hogy én annyit jósoltam, hogy ő év végére szerintem kezdő centere lesz a Mavsnek, abból, amit láttam belőle az NCAA-ben, ugye a Duke játékosa volt, hogy ott láttam az évelei első meccsüket, és valami katasztrofálisnak tűnt a csávó, és utána a Duke nekem le is ment a radarról, és márciusban, tehát a szezon vége felé láttam újra teljes meccsüket, és mint hogyha másik játékost láttam volna. Ez a csávó, ez 1-5-ig mindent levédett, igaz, hogy egyetemi szinten, blokkolt, nem mertek mellette dobni, igaz, hogy ő szinte mindent zsákolt, és így mondom, hogy ez tök jó lesz Luka Doncsicsnak, hogy lesz egy ilyen partnere zárás leválásban, akinek majd lehet löbbölgetni eliupra a labdákat, és ezzel majd több területe lesz Lukának is. És ez nagyon jól látszott már az előszezon meccseken is, hogy ez jól fog működni, alapszakasz szezon meccsekben is, viszont én amit a teljes meccsen a Chicago ellen láttam tőle, az a 6 gólpassz, ami nem olyan gólpasszok voltak, hogy csak úgy odaadta valakinek, aki mellette állt, aki meg bedobta, hanem nem
screen assistok voltak, hogy egy handoff után elvette az irányító a labdát, és akkor abból dobott. Ugye Jokicsnak sokszor ezt szokták felrúni, hogy a 10 asszisztjából ilyen 3-4 az olyan, hogy Jamal Murraynek átadja screen assistnál a labdát egy handoffal, és akkor abból dob egyet egyből Murray. Ezek nem ilyenek voltak, ezek meglőtt. Ténylegesen passzok voltak.
Így van, tehát volt olyan, hogy Doncsicsot ugye duplázták a zárás leválás után, szépen le is vált Lively, és a büntető vonalnál jött a besegítő védő, és ő azonnal meglőtte a sarokba álló triplázónak a paszt, ráadásul jó ütemben és jó helyre is, és ezekből Grant Williams és Tim Hardaway szépen dobált, illetve több olyan gólpassza is volt, amikor megküzdött a támadó lepattanóért, és ahelyett, hogy buta módon megpróbálja egy a háromba ezeket visszatenni, kilőtte ezt is sarokba, vagy ugye, ahogy mondják kint a shooting pocketba, tehát azonnal olyan szépen, hogy azt már csak fel kellett emelni a tripladobónak. Én ilyet soha nem láttam Lively-tól. Igaz, hogy a többi meccsén max. Egy gólpasszt adott, de ez így nagyon jól nézett ki, és ha ő kap ilyen 28-30 percet, akkor ő tud dupla-duplázni. Úgyhogy nekem ő volt a második, akit hoztam.
Lively-hoz én azt tenném hozzá, hogy én nekem ami szimpatikus, attól függetlenül, hogy van-e gólpassza vagy nincs, hogy az ilyen fiatal atletikus centerekre jellemző az, hogy amikor megkapják egy ezeres levás után labdát, akkor ész nélkül nekiugranak a gyűrűnek, és nagyon sok támadó hibát csinálnak ezzel, mert hogy van idő eléjük állni a no charge-on kívül, és akkor felütik. És Lively-nál még amikor nem ad ki gólpasszt, akkor is látszik, hogy egy pillanatra megnézi, hogy van-e esélye ráugrani a gyűrűre, vagy pedig inkább passzoljon, és szerintem emiatt neki jönni fognak még majd amúgy az ilyen meglepő 4-5 asszisztos meccsei, mert látszik, hogy nem az agyatlan neki megyek a gyűrűnek típus, hanem igenis gondolkozik. Ami negatív viszont vele kapcsolatban, hogy ennyi támadó lepattanót, mint amit most a Denver ellen engedett, ennyit ő nem engedhet. Tehát, hogy az, hogy őt folyamatosan ki tudták vonni a gyűrű alól, és még ráadásul után le is szedték mellőle is a lepattanókat, ez nem fog beleférni, ebben neki nagyon gyorsan kell majd még fejlődnie, hogy neki ne legyenek lepattanó problémái a Mavs-ben, mert Grant Williams-ék nem fogják összeszedni a lepattanókat, tehát ők se abba erősek.
Hát igen, nem is játszott annyira rengeteget, gondolom emiatt is, hogy nem jött be a magas szerkezet annyira a Dallasnak.
Hát, Jokic megette, de mondjuk nyilván. Én láttam ezt a meccset végig, Jokic nyilván megette, de most érted, kit nem eszik meg kb. Jokic a ligába, tehát hogy lassítani lehet a csávót egyedül. Grant Williams próbálkozott vele, de hát nyilván őt is megette Jokic, amikor csak akarta. Nem nagyon van jelenleg fegyver ellene, de pont ez az, hogy Lively-nak ebbe kéne ezért fejlődni, hogy a lepattanózást legalább uralja, hogy ha már nem tudja megfogni, akkor legalább a többiek kihagyott dobásait igenis szedje össze. Igen. Én jövök a harmadikkal?
Lekövetkezel, igen.
Nagyon jó. Amiért mondtam, hogy kicsit összefügg a második a harmadikkal, az az, hogy a harmadiknak én a Derek White és a Drew Holiday duót hoztam, illetve velük összefüggésben Lillardot, és akkor így az egész kör bezárult. Mert hogy olvastam egy ilyet, hogy Drew Holiday csak 9 pontot dobott, meg 4 asszisztot, és bezeg Lillard 37-et szort, és hogy ez a különbség, és ezért kellett a Milwaukee Bucksnak Lillard. Na hát ehhez képest Lillardnak a számai az minusz 7,8 plusz-minusz, 34%-os tripla, oké, hossz 23 pontot, de minusz 11 a net ratingje a csapatnak vele. Mondom Drew Holiday-nek a számait. Drew Holiday-jel a csapatnak kérlek szépen, plusz 19-es a net ratingje. És nyilván ebben benne van az is, hogy milyen védők vannak a Boston Celticsben, de Drew Holiday-nek nincs szükségünk egyszerűen arra a Boston Celticsnek, hogy ő pontot dobjon. Tőle arra van szükség, hogy baromi jól védekezzen, és ezt a Derek White duóval zseniálisan oldják meg. Derek White élete szezonját futja, 58%-kal triplázik, ketten együtt kiosztottak már 12 blokkot, 64,5% field goal-al dolgozik Derek White, mellette 80,9%-os true shooting-gal, brutális, 28,2-es a net ratingje Derek White-nak, és ketten együtt ledarálják az összes ellenfélnek a kis embereit, mert Derek White a liga egyik, ha nem a legjobb besegítője, Drew Holiday pedig a liga egyik legjobb egy-egy védője kis ember posztokon, és emiatt mindent tudnak váltani Tatummal, Brownnal, és igazából Porzingisszel is, mindenhol ott vannak, és én úgy gondolom, hogy hiába jobb játékos Lillard, ez nem kérdés, mint Drew Holiday, a Boston Celticsnek nagyobb segítség az, hogy Drew Holiday-jük van, mint amekkora segítség Lillard a Milwaukee Bucksnak, mert egyszerűen nekünk tényleg a tökéletes puzzle darabka volt, még úgy is, hogy a bostoni padot megénekeltem olyan rettenetesen szar. Tehát, hogy az vállalhatatlan. Szerintem mindenki a megfelelő puzzle-t kapta a Portland Brogdon személyébe, akit biztos, hogy tovább fognak tudni cserélni firstért. Lillarddal a Bucks megkapta azt a scorert, amit szerettek volna, mi pedig attól független, hogy nem a jobb játékos kaptuk, szerintem a jobban illő puzzle darabot kaptuk Drew Holiday-je.
Igen, az is érdekes dolog, hogy ugye most a Bucks megverte a New Yorkot, de azért Jalen Brunson tolt nekik egy 45-ös, tehát azért jó, ő alapból is egy nagyon jó játékos, de azért ez egy kiugró dolog, hogy 45-öt dobjon. Ez is azt mutatja, hogy a gárdok azért jól meg fogják szórni idén a Bucks.
Hát igen, azért a Beasley-Lillard védekezésben az a katasztróf potenciált elég erősen magába hordozza. Szerintem időkérdése, hogy Connaughton vagy Buchan bekerüljön a kezdőbe, tehát ezt nem lehet 10 meccsnél tovább így csinálni.
Hát ez jogosnak hangzik, a Bostonnak meg elég jól megy.
Az egyetlen veretlen csapat a Boston, hát nálunk akkor lesz probléma, ha bárki a kezdőből megsérül, mert hát onnantól baj van. Főleg, hogyha Porzingis kiül egy 5 meccset, akkor Luke Kornet lesz a kezdőcenterünk, tehát hogy ez jó lesz. Izgi. Várom.
Hát igen, ugye ez probléma, hogy ugye ez egy egész maratoni szezon, mindig vannak kisebb-nagyobb sérülések, hogy ki fog előlépni, de hát majd meglátjuk.
Mi a harmadik témád?
Én harmadiknak gondolkodtam a Warriors és a Nuggets között, de még mielőtt megírtad volna, hogy te hoztad a Warriors-t, én úgy döntöttem, hogy olyan kevés szó esik a Nuggetsről egyébként, és hogy én őket hozom, mert hogy úgy kezdtek 5-1-jel, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ők simán tudják tartani, nem kell megszakadniuk. Igazából 9. az offensive ratingjük, 6. védekezésben, plusz 8-as a net ratingjük, ezzel 4. Ami vicces, hogy egyedül a Minnesota-tól kaptak ki, és tavaly is már azt nyilatkozta Michael Malone, hogy talán a Minnesota volt nekik a rájátszásban a legnehezebb falat már, ha lehet így fogalmazni, ugye egy ilyen könnyed rájátszás után, de hogy ők úgy tudták pótolni Bruce Brown-t, hogy gyakorlatilag Reggie Jackson is újra NBA játékosnak tűnik, Christian Brown is 20 percezik és nagyon aktív, Peyton Watson marha atletikus, amikor beáll, olyanokat töm, jól érzi a cutokat, ugye Jokic mellett ez létfontosságú.
Ő lesz az új csodacseréje. Én azt írtam föl a meccsről magamnak, hogy Peyton Watson lesz az új csodacseréje a Denver Nuggets-nak, mert pont ez, amit te mondasz, ezt akarom erősíteni, hogy a cutok a Jokic melletti játéknak a legfőbb elemei, és ahogy Bruce Brown azért volt zseniális a Denver, mert baromi jól érezte a katokat. Peyton Watson is nagyon jól érzi őket, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy őt már a szezon felétől még nagyobb szerepbe fogjuk látni.
Igen, úgyhogy engem nem lepne meg, hogyha ők kicsit se megizzadva simán ott lennének a szezon torna döntőjébe, megnyernék, és hogy utána, ahogy nyilván alakul, náluk is kulcsfontosságú nyilván az egészség, de ez a csapat, ez simán esélyes arra, hogy duplázzon.
Teljes mértékben. A denveri csapathoz én egy ilyen mondatot írtam fel a mérkőzés harmadik negyedébe, hogy a Denverből árad a magabiztosság és a nyugalom.
Igen, igen.
Egy pillanatra nem érezted rajtuk azt, hogy akármelyik támadásba vagy védekezésbe ők görcsölnének vagy erőlködnének, 100%-ig tudták, hogy ők ma a jobbak és nyerni fognak. És nincs kérdés ezen a mérkőzésen. Árad igen. Belőlük egyszerűen.
Tehát úgy tűnik, hogy ők már most így finom hangolgatnak, de amúgy, ha Jokic játszik, akkor lehengerlőek, tehát akkor Jokicnak valami plusz 12-es a plusz-minusza. A többiek egyébként ilyen nulla körüliek, ez majd lehet egy kicsit probléma, de hát ha van egy Jokicuk, akit egyébként 33 perceztetnek, tehát nem igazán hajtják őt nagyon ki, de az a durva, hogy ő 41%-kal triplázik, egyébként 65% a field goal mutatója, 27 pontot dob, a lepattanó is ilyen 12, meg 8 assziszt körül tolja, de hogy KCP is 48%-kal triplázik, Jamal Murray is 44-jel, tehát Gordon is teszi, amit kell, tehát Gordon, meg ugye a Peyton Watson, ők nagyon jók ezekbe a befutásokba, bemozgásokba. Náluk még szerintem az is belefér, hogy legyen egy 60 plusz győzelmes szezonjuk, és úgy próbálgassák azt, hogy melyik line-up hogy működik.
Én nekem az a megérzésem, hogy a Denver Nuggets, és főleg Jokic arcát elnézve, ez az embernek az érzése, hogy úgy vannak vele, hogy jó, majd a playoffban találkozunk. Tehát, hogy így pillanatig nem érdekli őket most már az alapszakasz. Tudják, hogy mindenkinél jobbat, mindenkit meg fognak verni, és igazából semmire nem görcsölnek rá, majd tényleg a Conference Finals-ben találkozunk, tehát hogy ez süti róluk.
Igen, és azért hoztam egyébként őket a Warriors-szal szembe, mert nekik nem volt szükségük arra, hogy clutch helyzetekben kelljen bizonyítaniuk, mert amiket megnyertek meccseket, ott egyáltalán nem is volt kérdés az, hogy ki nyer. Az, hogy Minnesota-ban kikaptak, hát igen, előfordul az ilyesmi, de az összkép alapján ők ilyen nagyon-nagyon a célosnak tűnnek.
A Bulls-re nyert 82-0, tehát most érted.
Persze.
És mondom, szerintem Jokic tökre nem motiválja az, hogy ő 74 győzelmet érjen előtte az érdeké. Jó, majd lesz egy hosszú szezon, megint megnyerem, aztán nyáron mehetek lovagolni, és végre boldog leszek. Tehát így.
Körülbelül ennyi. Úgyhogy nekem ez volt a három tékem. Ilyen nagyon röviden, hogy hoztál-e plusz egyet, vagy sem?
Igen, egy plusz egyet hoztam. Mennyire tartjuk jó becenévnek azt, hogy Cam Thomas a Camptastic becenevet kapta a riporterektől, meg kommentátoroktól?
Hát, nekem annyira nem tetszik, nem tudom, valahogy ilyen fura Camptastic. Hát, a Linsanity-nél rosszabb szerintem, hogyha már ugye Vince Carter után a Lin-re rá tudtak egy ilyet húzni.
Nem tudom, nekem meg pont egy picit jobban tetszik, és ugyanezt hoztam példának, hogy nekem a Linsanity-nél egy picit jobban tetszik. Még azért ezen kicsit dolgozni kell, mert ma például elég rossz estét zárt.
Na, mit csinált most? Nyert a Brooklyn.
Nyert a Brooklyn 109-107-re. Igazából simában is nyerhettek volna, szerintem végig jobbak voltak, mint a Chicago, de Cam Thomas dobott egy 6/18-as mezőnyt, 3/9 triplával, és megszakadt a 30 pontos sorozata, mert csak 17 pontot
rakott. De ez már múltkor, a legutóbbi meccsen is igen? megszakadt, mert már ott is tizenvalahány pontot dobott.
Hát viszont aki meg nagyon jön föl ott a csapatba, az Lonnie Walker, aki most már sorozatosan a 10 pont feletti meccseket hozza. Kiszorítani szerintem nem fogja Cam Thomas-t a kezdőből, de ez egy ilyen viccesen érdekes csapat, ez a Brooklyn Nets.
Egy pillanatra a szívemhez kaptam, mert azt hittem, hogy aki nagyon jön fel, azt fogod mondani, hogy Ben Simmons. Bár már magához képest, ő is jobban néz ki.
Hát jó, de most figyelj, ameddig zicsereket dobál csak, és azt is csak 50%-kal, addig engem annyira nem halt meg. Tehát úgy dobott 4/8-at, hogy ebben nem volt három lábnál messzebbi dobás. Tehát, hogy a centerek ezt úgy szokták lehozni az ilyen távolságot, hogy 75-80%-kal. Tehát a Mark Williams 70% meg ilyen, mit tudom én, 68% Jakob Pöltül meg ilyeneket kéne hozni, hanem 50-et. Mindegy. Nem vagyok egy Ben Simmons rajongó. Sose voltam, de az utóbbi időben végképp nem.
Nekem is volt egy plusz egyem egyébként, amivel a keddi adásunknak szeretnék egy kicsit megágyazni, mert ott gyanítom, hogy szóba fog kerülni majd James Harden bemutatkozása. Ez pedig a Clippers, akik úgy állnak 3-2-vel, hogy igazából simán lehetne 5-0 is. Ötödikek támadó ratingben, ötödikek védekezés ratingben, net ratingben másodikak. Elsők tripla százalékban a csapat 42%-kal dobja a triplát. Russell Westbrook is hatékony, 39% a tripla, true shootingja is tök jó, úgyhogy kíváncsian várom, hogy ez a Clippers, ez majd hogyan fog átalakulni, hogyha megérkezik Harden is, de ez tényleg egy ilyen plusz egyes téken volt. Nekem van egy kicsit olyan érzésem, hogy Westbrook meg Harden, mint amikor valaki egy olyan kapcsolatban van, amikor már négyszer szakítottatok, négyszer külön költöztetek, és aztán mégis összeköltöztök ötödszörre is, és úgy megörültek egymásnak, hogy ó, de szép volt régen, nem emlékeztek arra, amikor már tányért csapkodtatok egymás fejéhez, csak a szépre, és hogy nekem ez az érzésem van, amikor Russell Westbrook és James Harden így mindig újra-újra meglátja így egymást az öltözőben, hogy már megint itt van Brody, már megint itt van James, és akkor egymásra borulnak, és aztán kíváncsi vagyok, hogy majd 20-30 meccs után ez hogy fog kinézni.
Ja, igen, hát ugye Harden és Westbrook Oklahoma-ba, Houston-ba, és most itt a Clippers-en nem, valahol ők még voltak, ők nem négyszer voltak már csapattársa?
Szerintem nem.
Háromszor?
Háromszor, igen.
Na mindegy, igen, mert nekem se jön ki a négy se, hogy se, na nem baj. Szóval, hogy igen, harmadjára találnak egymásra, és nem ez a poén, hanem hogy a háromból egyik se volt jó.
Hát ezért mondom azt, hogy ugye ez a se veled, se nélkület, hogy valamiért mindig szét kell költözni, valamiért mindig szét kell őket szedni, de hogy ez így, amikor meglátják egymást újra, ez így úgy tűnik, hogy ez nem úgy csapódik le, hanem mindig el tudják hinni azt, hogy ez most nagyon jó lesz.
Én nagyon bízom benne, hogy egy 2-3 év múlva a levezető Kevin Durant csatlakozik hozzájuk harmadiknak.
Hát igen, mondjuk az még csak egyszer történt meg úgy Oklahomában, de hogy így hárman együtt legyenek, de szerintem már Brooklynnál így James Harden már eljátszotta azt, hogy legyen újra Durant Harden, ha bár ki tudja ezeknél a sztár összeállásoknál. De én főleg Westbrookot tudnám félteni ebből a Clippers keretből, akinek árthat egyébként Harden, mert ő annyira kapar, meg annyira, tehát mindenki ekézi Westbrookot itt Magyarországon, de legutóbb is hallgattam egy kinti podcastet, ahol elmondták, hogy ő az a játékos, akinek, hogyha duplájára van dagadva a bokája, akkor üvöltözik a trénerekkel, meg az edzői stábbal, hogy ő nem fog kiülni, ő bemelegít, és aztán majd meglátja, hogy mi a sztori, és bemelegítésnél is azt mondja, hogy nem, tök jó, hogy ő a load managementnek az antitézise, és én ezt amúgy a mai világban főleg, én ezt nagyon tudom becsülni. Nyilván megvannak a negatívumai, meg tudjuk, hogy milyen a bad rass, de ez az ember szereti a kosárlabdát.
Igen, teljes mértékben. Russell Westbrook nekem az a játékos volt, akit régen nem szerettem, és ahogy öregszik, egyre jobban kezdem megkedvelni, mert tényleg jönnek ki róla ezek a pozitív sztorik, illetve nekem a tavalyi rájátszásban, amikor Kawhiék kiszálltak, és akkor egymaga hátára vette, és életben tartotta igazából a Clippers, az egy annyira szép sztori volt, hogy én azóta elkezdtem szurkolni most Westbrooknak, pedig amikor volt a tripla-duplás szezon, akkor nálam ő így kicsit ilyen sok lett, de tényleg azt mondom, hogy most nagyon tudok neki szurkolni, hogy jó legyen.
Igen, akkor a csapból is ő folyt, de most meg már úgy érzem, hogy agyon lett gyepálva így legalábbis kommentek terén, úgyhogy most már rászorul a védelemre. Na de mielőtt rátérnénk a műsorunk legfontosabb szegmensére, szeretném ebben az adásban is megemlíteni, hogyha tetszik, amit csinálunk, és ezt így szeretnétek kifejezni, esetleg a feliratkozások vagy a lájkokon kívül egyéb plusszal is, akkor annyit szeretnék elmondani, hogy a Patreon oldalunk élesedett, ahol különböző tírekkel készültünk White-nak a humorának megfelelően, és elérhetőek vagyunk a patreon.com/vanendodo aloldalon. Úgyhogy ezúton is köszönjük, hogy hallgattok és támogattok.
Így van, köszönjük szépen. Még a lezárás előtt én hoztam egy ilyen egymondatos szegmest, hogy három játékost szeretnék a figyelmetekbe ajánlani a következő időszakra, hogy mi lesz velük. Az egyik az Brandon Miller, aki egyre jobban hajt a felé, hogy kiszorítsa a kezdőből PJ Washingtont, aki ragaszkodik a posztjához. A másik az igazából egybe kezelem őket, a Wagner tesók az Orlando Magicben, akik nagyon szépen húzzák a csapatukat, és már 3-2-es mérleggel állnak jelenleg. Őket mindenképp javaslom így a figyelmetekbe, mert kicsit radar alatt van az, amit ők hoznak, illetve amit még szeretnék nektek mindenképpen így a figyelmetekbe ajánlani, az a Brooklyn Nets, pont azért, mert beszéltünk is róluk, mert ők is ilyen radar alatt vannak a csapatukkal, hogy ezzel a tényleg rengeteg winggel, ami nekik van, mit tudnak kihozni, mert hogyha így fogják folytatni a szezont, akkor biztos vagyok benne, hogy nem fogják szétcserélni őket, hanem akkor rá fognak velük menni a rájátszásra, de hogyha egy picit is meginognak, akkor ők tényleg az a csapat, amiből az összes kontender szemezgetni fog, hogy hát ha el tudnak hozni játékosokat a padra, vagy akár a kezdőikbe a lyukakat betömni, mert bőven van olyan játékosuk, aki megszerezhető. Neked igen. Van-e ilyen, akit worst to watch-nak gondolsz, így szeretnél ajánlani a nézőknek esetleg?
Hát én egy játékost mondanék, mert azt hiszem már itt többféle fórumon is hangoztattam, hogy az mennyire menő, ahogy Kayson Wallace becsatlakozott az NBA-be, hogy ő 5x5 triplával kezdett, és mezőnyből is 13x12. Én azért ezt nem szoktam meg rukiktól, hogy így induljanak, és ő ugye nem is magas ember, hanem ő egy alacsonyabb gárd, akinek a védekezése volt a calling cardja, ha úgy tetszik. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik, amit ő egyenlőre hoz, és kezdem érteni azt, hogy Prestiék miért szerették volna már szerintem egy kicsit magasan is elhozni, de én szerintem ő teljesen minimum rotáció tag lesz már idén.
Nagyon adom. Na, akkor menjünk rá a legfontosabb témánkra, amivel kvázi le is zárjuk az adást, ez pedig a 13. harcosainknak a játéka. Ugye a legutóbb én Amir Kofi lett a harcosom, és akkor még egy meccsen volt túl, azóta ő két meccset is játszott, egyet a San Antonio Spurs ellen, ott 6 perc alatt, 123-83-ra nyert a Clippers, és ott 6 perc alatt egy lepattanó, egy gól passz és egy turnover került a neve mellé, illetve játszott most az Orlando Magic ellen is, 118-102-re nyert a Clippers, egy 10 percet kapott, és egy personal foul, illetve egy turnover került a neve mellé, és ha jól tudom, te ezt a meccset láttad, és én nem láttam, csak az összefoglalója.
Láttam, és az a durva, hogy nem is a garbage time-ba került elő, hanem az igen. Első negyedbe, és nagyon pocsék volt, úgyhogy vissza se hozta már őt Lou. Ugye ez az a meccs volt, amikor ugye a Harden csere megtörtént, és még Harden Tucker nem játszott, de már akiket ugye elcseréltek, Batumék, meg már nem játszottak, úgyhogy igen. Kofinak ott volt a lehetőség, de hát lefőtt neki a kávé. Ez egy olyan borzalmas meccs volt, ahol 2x24-jel kezdett a két csapat, és a legendás Jim Jackson, ugye a szakkommentátora a Clippersnek, ő azt mondta, hogy még mielőtt...
A Triple J és Jim Jackson, tehát a Kid Mashburn féle Jim Jackson?
Pontosan, igen.
Igen, akkor tudom, igen.
Hogy itt most már nem csak egy kaffira, hanem egy double shotra van szükség. Úgy köszöntek be a második fél időre, hogy azoknak, a szerencséseknek, akik nem látták az első fél időt, ennyi és ennyi az állás, és akkor most menjünk neki a második fél időnek. Tehát igen, én ezt elcsíptem, hát sajnálom, hogy Amir nem élt a lehetőséggel, és utána játszott ő valamit, vagy ez volt az utolsó meccse?
Hát ugye volt most meccsük, de azon nem játszott a Lakers ellen.
Ja tényleg, a Lakers elleni, hát gondoltam, hogy egy hosszabbításos Los Angeles-i rangadót, azt nem Amir Kofi fog eldönteni. Hát akkor rátérhetünk az én harcosomra.
Egy mondatot még szeretnék, csak már utána néztem Amir Kofinak, csak hogy valamennyire így helyezi kontextusba, hogy ki is ő. Azt kell róla tudni, hogy 26 éves, az apja is kosárlabdázott, profi volt, a nővére pedig a WNBA-ben játszik jelenleg is, 2017-ben a San Antonio Stars draftolta, és még ezen kívül, amit el lehet róla mondani, hogy Third Team All Big Ten tag volt, jelentsen
a Minnesota-ban játszott.
Igen, jelentsen ez bármit is amúgy, hogy az All Big Ten az egy konferencia.
Konferencia, nem? Igen, tehát ő a saját konferenciában a harmadik ötösbe befért.
Az olyan, mint az NBA-ben a Pacific, meg mit tudom én, a Northwest, meg ezek, tehát hogy így vannak.
Hát nehéz összehasonlítani, van 30 vagy 40 konferencia, mindegyikben ilyen 15-től 18 csapatig, és akkor ugye minden konferenciából legalább egy csapat jut be a Madness-re. Tehát gyakorlatilag a bajnokságuk nagy részét azt konferencián belül, tehát játsszák le a csapatok. A szezon előtt van olyan, hogy nem konferencián belül, de ezek a lényeges meccsek. Aha. És ugye ott lett ő, tehát gyakorlatilag egy ilyen 18 csapatból lett ő akkor a harmadik ötös tagja.
És az All Big Ten az amúgy egy jó konferencia?
A Big Ten...
Vagy Big Ten, bocsánat.
Big Ten egy, az egyik legjobb konferencia, igen.
Hát akkor az azért annyira nem rossz.
Nem rossz annyira, persze.
Ja igen, meg még azt gyűjtöttem ki róla, hogy a karrier hája az 2022 április 1-jéről 32 pont, ami mellé 7 asszisztot és 4 steal-t nyomott egy 153-119-es blowout győzelmen a Milwaukee Bucks ellen.
Na, viszont az én 13. harcosom is pályára lépett.
Ho-ho!
Nem is egyszer. Ugye én utoljára akkor beszélhettem róla, amikor ő lett a 13. harcosom. A Suns ellen nagyon csúnyán kikapott a Utah Jazz. Ugye nekem Omer Yurtseven a 13. harcosom. Ezt követően ő nem játszott a Denver elleni veresség alatt, tehát egy DNP coach decision, tehát semmi baj nem volt, csak az edző nem küldte pályára. Utána viszont kiütötte a Memphis-t a Utah, ott 7 percet is kapott, 3 pont, 3 falt, 2-1 mezőnyből, 2-1 büntetőből, 3 lepattanó, 1 gólpassz és 1 turnover fűződött az ő nevéhez, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy elég aktív volt a 7 perce alapján. Majd Hardy mester szerintem ezt jó néven véve egy szoros meccsen is a Magic ellen 2 ponttal kaptak ki. Ott már 8 percet kapott Omer. Ott
a fejlődés megkérdőjelezhetetlen. 2, 6, 7, 8, így folytatja, a 10 is meg lesz.
Igen, de egyébként mielőtt itt elmondanám ezen a mérkőzésen a statjait, szerintem ő egy jobb játékos, mint egy 13. harcos.
Igen, igen, igen. Jurcevennek amúgy szerintem legit kéne amúgy 10 perceket kapnia. Tehát, hogy ő azért nem ez a full garbage time játékos, hogyha mondjuk Luke Kornetet elcserélhetnénk Omer Yurtsevenre, azt kérdezném csak, hogy hol írjam alá, tehát hogy igen, azonnal.
És ezt mutatja is, hogy a 8 perce alatt legutóbb mit művelt, 3-3 a mezőnyből, amiből egy tripla volt, tehát a triplát is bevágja, 3 lepattanó, és hát 2 faltot is beütött, de összesen 7 pontot dobott ez alatt, úgyhogy ő egy nagyon hasznos kiegészítő játékos.
Hát szerintem a legtöbb örömöd a 13. harcosban neked lesz a négyünk közül.
Én azt gondolom, hogy nekem van a legjobb 13.
Igen,
harcosom.
Igen.
Ugye neked van Kofi, White-nak van Julian Phillips, akit még nézegethet a G-ligában is, Brown-nak van Deshaun Nix, na hát ez gyönyörű, nem véletlenül akarta letagadni. Úgyhogy én úgy érzem, hogy itt is a random generátor meccsnézős kis izém, ez jót tett velem.
Igen, mondjuk nekem az volt a baj, hogy annyira meg akartam nézni a Clippers-Portland meccset, hogy mit fog Scoot Henderson művelni, hogy nem gondoltam bele, hogy először meg kéne szereznem valami normális 13. harcost, és akkor utána nézni. Mindegy, így jártam. Ja, Omer Yurtsevenben lesz valószínűleg a legnagyobb örömöd, de azt így a hallgatóknak így mondjuk már el, hogy poénkodtunk rajta, hogy én Amir, te Omert húztad, és akkor így elkezdünk, hogy miket lehetne még, hogy Omri Caspi, meg Omari Spellman, meg Amir Jones, meg hogy ilyenekből.
Meg Omer Asik.
Omer Asik, igen, hogy az összes ilyen Amir, Omer, ilyen nevű játékost így összeszedtük gyorsan.
Hát ugye főleg úgy, hogy a 13. harcos film is úgy volt, hogy ugye Eben és egy arab fazon volt ott a vikingek között. Szóval nekünk összejöttek ezek a nevek, úgyhogy érdekes lesz. Írjátok meg, hogyha nektek esetleg néztek mérkőzéseket, és így nektek is megtetszett ez a 13. harcos konstrukció, hogy akkor nektek van-e már, és hogy kicsoda.
Igen, 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 igen. Biztos, hogy jókat fogunk rajta röhögni.
És a végén összerakhatunk egy ilyen 13. harcos all-teamet.
Szerinted évvégeig meg lesz együtt a 200 pontjuk? Az egésznek, mondjuk.
Hát figyelj, ahogy most Yurtseven játszik.
Ő benne van benne, meg az, hogy Amir Kofiból kiszakad mondjuk egy 20 pontos meccs, ezért nem 100-at mondtam.
Igen, de amikor kiültetik a egész George Kawhi, nem tudom kit, Charlotte ellen mondjuk, vagy a Hawks ellen, ki tudja. Ja, és a végén még akár draftolhatnám is ezt a ezeket a 13. harcosokat. Na de visszatérve, akkor szerintem ez egy szép kerek adás lett, úgyhogy le is zárhatjuk, és akkor csütörtökön pedig újra fogunk találkozni.
Szia, Blond!
Szevasz, Pink!
Ez volt már a Van & Dodo Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is!